Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Alapvetően ugye a mi ügyfélportfóliónk az három szintre bontható, nemzetközi márkák, magyar márkák és non-profit szervezetek. Nagyon sok nemzetközi márkával eleve együtt dolgozunk azoknak a lányvállalataival itthon, de fontos küldetésnek tartjuk a magyar márka portfóliónak az építését is. Ugye mi 2022-ben elértük a 3 milliárd forintos árbevételt, és ezzel az eredménnyel úgy láttuk egyébként az ügynökségi rangsorban is, meg magát a piacot is nézve, hogy lassan független piaci szereplőként állami megrendelések nélkül a magyar piacból nagyjából elértük a tetőt.
Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámszakmai beszélgető műsora, és ma két vendégem is van, a nevük kicsit hasonló, mind a kettőket Hinorának hívják, Hinora Bálint és Hinora Ferenc, a Pozitív Edemszki ügynökség alapító és vezetői, és Feri emellett még a Magyar Marketing Szövetség elnöki pozíciójába, illetve sapkájába is jelen van. Itt rengeteg ember, rengeteg pozíció, rengeteg szervezet. Üdvözöllek benneteket, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
Szia Péter!
Szia Péter, köszöntjük a hallgatókat.
És akkor adja magát a kérdés a ti esetetekben. Ugye közösen dolgoztok, közös cégetek van ráadásul. Olyan cég, ami egykor még a ti nevet, családneveteket is viselte, most már nem, majd erről is beszélünk. Mi közöttetek a munkamegosztás akkor, amikor együtt dolgoztok?
Idősebbeké az elsőbség.
Alapvetően a teljes operatív irányítás a Bálint kezéből összpontosul, és én pedig igyekszem egy líderi szerepet betölteni, amely elsősorban inkább így a jövőépítésről és a stratégiai tervezésekről szól.
Ez nagyon menő hangzik így, de hogy ez így mit jelent a gyakorlatban, tehát te bemész és gondolkozol, a Bálint meg bemegy és dolgozik? Vagy ezt hogy kell elképzelni így a tényleg most komolyan egy szerda délelőtt?
Egyébként valahogy így, de a viccet félretéve, azt azért látni kell, hogy egy operatív ügyvezető, hívjuk így, ugye a legfőbb feladata az az, hogy hogyan tudja az aktuális bevételeket megszerezni, úgymond a piacról. Az én feladatom az pedig elsősorban az, hogy hogyan tudunk majd növekedni, vagy ezt a fajta üzleti stabilitást hozni 3-5-10 év múlva.
Tehát ő számolgatja azt, ami már megvan, te számolgatod azt, hogy mennyinek kéne lenni.
Így van, így van.
Ezt te is így látod, Bálint? Te is így érzékeled a szerepek közötti felosztást?
Összességében igen. Ugye azt szoktuk mondani a Ferivel, hogy ő foglalkozik az ágazattal, a szakmával, én pedig a bizniszzel, az üzlettel. És ez a szerepleosztás, ez elég jól működik közöttünk. Alapvetőleg én ezt szeretem is, tehát, hogy sőt, jónak is tartom magamat. Én ugye az ügyfelek felé vagyok inkább egy arc, és alapvetőleg ez az értékesítés, maga a new business, az üzletfejlesztés, és maga ez a stratégia ügynökségi szinten az hozzám tartozik. A Feri meg ő tényleg egy vizionárius, rendkívül képzeletgazdag, nagyon sok tekintetbe tud engem inspirálni. Én azt szoktam mondani, hogy én viszem a mindennapokat, Feri pedig egy lépéssel előttünk jár.
Ez mindig is így volt egyébként? Mióta dolgoztok együtt? Menjünk egy kicsit vissza az időbe, hogy indult ez az egész történet.
Hát az ügynökséget 2001 márciusában alapítottam.
Akkor még nem így hívták, ugye?
Nem. Akkor még a Bálint a gimnáziumi padot koptatta, hiszen én is nagyon-nagyon fiatal.
Mennyi idő van köztetek?
Négy év. És aztán a Bálint pedig 2003-ban csatlakozott hozzám. És hát tényleg abszolút alulról kezdte ő is így a cégnél, tehát bármilyen munkát elvégzett, és bevallom őszintén, én akkor nem gondoltam volna azt, hogy ő itt velem fog ragadni ebbe a szakmába, hiszen azért a Bálintról azt tudni kell, hogy ő a jogi egyetemre járt menet közben, és azért mondhatni azt, hogy a két terület az egy kicsit távol áll egymástól.
Hát vannak átfedések.
Vannak, így van. De aztán, ahogy haladtunk előre az évekbe, egyre inkább látszódott az, hogy a Bálint ebbe nem csak agilis, hanem jó is. És aztán utána egyre komolyabb feladatokat kapott, egyre jobban növekedtünk, és nagyon gyorsan cégvezetői pozícióba került a cégnél.
Ugye, ha jól emlékszem, mi elég régóta ismerjük egymást, és nagyon korán jártam az irodátokban, amikor meg egy teljesen más területen dolgoztam, és akkor ti is tök mással foglalkoztatok. Mondanátok azt, hogy ott pontosan mi volt az a modell, amit kitaláltatok, és amit elkezdtetek? A médiapiacon járunk még mindig, vagy a kommunikációs piacon, csak egy kicsit más részén.
Így van, azt rólam tudni kell, és akkor kezdem egy picit Ádám és Évától, hogyha nem haragszotok, talán időnk van rá, hogy nekem a tényleg a mindenem a futball a mai napig is, és gyerekkoromban labdarúgó akartam lenni, ez végül nem valósult meg, és kitaláltam azt egész fiatalon, hogy jó, hát akkor én leszek sportújságíró. És egyébként ez így is történt, egy szép októberi napon, 98-ban besétáltam a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, és mondtam azt, hogy én teljesen mindegy, hogy mit, de itt szeretnék dolgozni. És az volt a feladatom, hogy ilyen junior meccsekre küldtek kitudósítani. Igen, ám, de ebből nem lehetett megélni, és közben egyébként jártam egyetemre, kommunikáció szakra. És a kiadón belül meghirdettek hirdetésszervezői állásokat, amelyeket, vagy amit én is megpályáztam, és gyakorlatilag az volt a feladatom, hogy a Blicknek és a Nemzeti Sportnak a hirdetési felületeit értékesítettem. Tulajdonképpen ez indított el ezen a pályán, hiszen nagyon szerettem csinálni, és a teljes médiapiacot megtanultam, az, hogy minek, milyen az olvasottság, a hallgatottság, a nézettség, és a többi. És egyszer csak voltak olyan ügyfeleim, akik azt mondták, hogy figyelj, te egyébként a Blicken és a Nemzeti Sporton kívül máshol is tudsz médiát foglalni? És akkor mit tud mondani erre egy 21 éves fiatalember az, hogy persze, és közben meg már amúgy is megfogalmazódott az, hogy nekem minden vágyam az, hogy egy reklámügynökséget alapítsak, amely kezdetben...
Akkor nem voltál hosszú ideig újságíró.
Nem, egyébként úgymond hobbi szinten még továbbra is jártam ki meccsekre, mert élveztem ezt, de azok rendszerint hétvégén voltak, és hát nyilván hétfőtől péntekig is valamit kellett csinálni, azon kívül, hogy néha bejársz az egyetemre vizsgázni. És az igaz, hogy kezdetben nem egy klasszikus reklámügynökség voltunk, hanem inkább médiatervezéssel és foglalással kezdtünk el foglalkozni, és ez szépen fokozatosan átalakult egy klasszikus reklámügynökségi tevékenységé, de alapvetően ez így indult el.
Ugye nekem voltak személyes élményeim így a Ferivel kapcsolatban, hát ugye ez a 4 év korkülönbség, főleg ugye ebben az időszakban azért még jobban kijön, hát én ugye gimnazista voltam, ő meg már dolgozott, és emlékszel, hát ugye még otthon laktunk, mind a ketten, és hát a Feri jött haza, ugye ő volt a hónap dolgozója, és hát...
Saját cégében, ez tök jó hangzik. Akkor még nem?
Még amikor gyakorlatilag alkalmazott volt, és aztán az első irodája a Váci utcában volt, nem is emlékszem már pontosan ott arra az irodaházra, ahol volt, de emlékszem, hogy én arra így büszke voltam, hogy a bátyámnak van egy irodája a Váci utcába, és akkor én már így orientálódtam felé, tehát hogy így már tényleg büszke voltam rá, és akkor igazából, amikor én elkezdtem a jogi egyetemet, akkor már a Ferinél voltak olyan operatív jellegű munkák, amire azt mondta, hogy fiai öcsi, akkor gyere akkor, és akkor csináld, és akkor 2003. januárjában volt maga az indulás, és akkor hát tényleg rajtunk kívül még 2-3 kolléga dolgozott a cégben, és akkor így indultunk el.
Lépjünk egy picit előre időbe, ugye az, hogy van egy családi cég, ami ráadásul a család nevét viseli, ami ráadásul egy kicsit szokatlan család név, szóval, hogy fölkapja rá az ember a fejét, könnyen megegyezhető, ez egy nem rossz márka név. Nem logikus lépés az, hogy ebből úgy lép tovább, vagy az a növekedés része, hogy elengeditek ezt a nevet, és egy tök más márkát hoztok létre. Erre miért volt szükség, vagy ez miért így alakult?
Azt tudni kell, hogy ugye az első jó néhány évünk, egészen úgy 2010 magasságáig, arról szólt, hogy elsősorban kis- és középvállalatokkal dolgoztunk együtt, tehát az ügyfélportfóliumban KKV-k voltak jelen. És egyértelműen az volt a célunk az, hogy mi szeretnénk tovább növekedni, és a tovább növekedésnek az egyik kulcsa az, hogy az ügyfélportfóliódban igenis jelenjenek meg a nagyobb büdzsével rendelkező cégek is. És mi azt éreztük, hogy azzal, hogy a céget úgy hívják, ahogy minket is, Ezzel egy kicsit be is skatujázzuk magunkat.
Tehát annyira hozzákötődött a KKV szektorhoz a Hinora név, hogy ezzel a névvel nem lehet kilépni ebből a skatujából.
Meg amikor elmentél tárgyalni, akkor nagyon-nagyon a te személyes márkád dominált. Mm. Tehát én azért erre emlékszem, hogy igazából a kollégáinkat észre sem vették, tehát amikor én elmentem tárgyalni a kollégákkal, akkor egy jóval nagyobb felelősség hárult rám, mert alapvetőleg a saját családi nevünk képviselte a céget. Viszont a nagy multiszektorban ennek itthon nem volt meg a kultúrája, tehát még mondjuk az angol száz területeken vagy Németországban ennek nagyon komoly hagyományai vannak, és tényleg több generációs családi vállalkozások vannak. Addig itthon valószínűleg ez egyébként a rendszerváltás óta ez a rövid 30 év, ami eltelt, csak hát ugye amiről beszélünk, akkor ott még nem is 30 év telt el, hanem csak 10-15 év. Egyszerűen nem volt meg ez a befogadó szituáció. Eleve egy hátrányból indultál, mert semmi más nem láttak, mint Hinora Ferencet, vagy Hinora Bálintot. És amikor az e-mail címünket mondtuk, hogy és akkor add meg az e-mail címedet, és akkor hinora.bálint@hinora.hu, és akkor betűzni kellett, hogy akkor Hinora, és akkor, tehát ezek, amikor mi ezekben a helyzetekben benne voltunk, éreztük azt, hogy ez egy komoly növekedési korlát. Csak ugye ilyenkor mindig az a kérdés, de hogy mégis hogy találod meg azt a fajta márkanevet, amiben te tudsz hinni, és amivel te tudsz azonosulni. És nekünk ez időbe tellett, ameddig ezt megtaláltuk. De milyen érdekes, hogy azért mégis ezzel a Hinora névvel csak eljutottunk egy 1,7 milliárd forintos árbevételig, tehát alapvetőleg összehoztuk, összekalapáltunk már egy komolyabb üzemméretet, de mégis a státuszunk, a megítélésünk, a márkapercepciónk az nem ott volt, ahol mi szerettük volna, hogy legyen.
Akkor 2010-ről beszélünk, és erről a váltásról mi kellett végül ehhez? Tehát hogy zajlott le ez az ugrás és a márkanévváltás?
Hát ugye, tehát igazából már 2010-ben megfogalmazódott bennünk. Egyébként 2011 eleje, 2010 vége, az azért is egy nagyon-nagyon fontos pontja volt a Bálint és köztem lévő együttműködésnek, mert az egyik nap fölhívtam a Bálintot, és mondtam azt, hogy figyelj, két cégvezető, szerintem ez így nem egy működőképes modell. Mi lenne, hogyha újra értelmeznénk a feladatainkat? És gyakorlatilag onnantól mondhatjuk azt, hogy a Bálint az első számú ügyvezető igazgatója a cégnek, és az én feladatom az teljesen másról kezdett el szólni. Arról kezdett el szólni, hogy hogyan tudjuk például a szakma felé is építeni saját magunkat. Egyébként ekkor kezdtünk el belépni szakmai szervezetekbe. Akkor még senki nem gondolta volna azt, hogy két év múlva megválasztanak a Marketing Szövetség elnökét.
Ez tudatos volt egyébként? Te már tudtad, hogy akarod majd, hogy megválasztanak?
Nem, bevallom őszintén, meg se fordult a fejembe. Az volt tudatos, hogy lépjünk be szakmai szervezetekbe, de úgy, hogy legyen értelme, tehát keressünk pontos célokat. És a Marketing Szövetség akkortájt nem volt jó bőrbe, de egy nyitott szervezet volt. Ez azt jelenti, hogy nyitottak voltak arra, hogy dolgozzunk velük olyan értelemben, hogy mi segíthettük az ő belső kommunikációjukat. És akkor nyilván én is jobban megismertem egyébként magát a szervezetet, de ezzel igazából nekem csak az volt a fő feladatom, vagy fő célom, hogy építsük saját magunkat is. Tehát abszolút elkezdtem ebbe az irányba menni, hogy a szakma fel is elkezdeni építeni saját magunkat, a Bálint az pedig vitte a napi operatív ügyeket.
Ti egyébként veszekszetek egymással? Ott voltak viták? Tehát volt benne, volt ez is a magyarázata annak, hogy szét kellett választani a szerepeket, vagy ennek nincs eszköze?
De abszolút, ezt föl is vállaljuk, ugye erre mondják azt, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába, tehát azt azért be kell látni, hogy mind a kettőnk elég erős személyiség. Alapvetően ugyanazokat az értékeket hoztuk, hogy ez nem meglepő. Szerintem egyébként nagyon sok mindenben hasonlóak is vagyunk, és egyértelműen lehetett látni azt, hogy ha nem változtatunk a modellen, akkor ez hosszú távon nem lesz működőképes. És talán, ahogy a Bálint is mondta, én tényleg igyekszem több lépéssel így előre gondolkodni, és én ezért is hívtam föl azon a napon a Bálintot, és mondtam azt, hogy fia, váltsunk modellt, mert ez így hosszú távon nem lesz eléggé hatékony. És egyébként az élet beigazolta azt, hogy ezt meg kellett tanul lépni.
Az elképzelhető szerinted, Bálint, hogy lesz olyan pont, ami egyébként egy csomó családi cég életében eljön, hogy a növekedésnek az a következő fázisa, hogy háttérbe lépnek az alapítók és a családtagok teljesen? Tehát te ki tudnád engedni valamikor a jövőben a kezedből a
abszolút, vezetés? Hát ugye, hogyha jogilag nézzük, én 2005 májusában lettem ügyvezető, tehát hogyha így nézzük, akkor másfél év múlva a 20. évfordulót fogom ünnepelni. Pont egyébként megnéztük céginformációs adatokba, hogy a reklámügynökségi piacon hány olyan ügyvezető van, aki 18 évben felül is ügyvezető a milliárdosok táborában, rajtam kívül még ketten vannak. És egyébként a másik az, hogy házon belül is már vannak olyan fajta hangok, hogy adott esetben el tudnák azt képzelni, hogy még én is egyel hátrébb lépjek. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy megtaláljuk-e ugye azt az embert, akinek egyrészt a bizalmat meg tudjuk szavazni, másrészt aki ugye képes ugye azokat az eredményeket leszállítani, amiket mi ugye eddig le tudtunk szállítani. Szóval abszolút a tervek között van. Még most jelen állás szerint itt a cégfejlődésünkben az volt a fontos, hogy ez a felső vezetői kör kialakuljon, amit egyébként teljesítettünk, tehát most ugye van a Pozitív Adamski mögött egy 8 tagú felsővezetői kör, és azért az fontos elmondani, hogy azért a Ferit és engem leszámítva más családtag nincsen benne a cégben, és a Ferivel talán mondhatjuk, hogy ez is egyfajta tudatos döntés volt, tehát hogy mi kevésbé egy családi vállalkozást akartunk építeni, hanem mi egy abszolút független, nemzetközi szinteken is kompetens ügynökségi csoportot, és ezek a feladatszétválasztások, amik 2010-ben történtek, ez végül is igazolt minket. Mind a ketten szerintem egy olyan felelősségi körbe kerültünk bele, ahol egyrészt kölcsönösen maximálisan megbíztunk egymásba, tehát teljes körű felhatalmazásban. Én a Feritől teljes körű felhatalmazást kaptam 2010-ben, szerintem ez egy hatalmas bizalmi tényező volt a részéről. Én pedig maximálisan megbíztam benne abban, hogy ő a szakma irányába úgy fog minket tovább építeni, hogy az nekünk jó legyen. És ez a kettő, ez meghozta a gyümölcsét. Persze utólag az ember mindig egyébként okos, tehát hogy azért amikor a jelenben vagyunk benne, és amikor ugye ezekről beszélgetünk, akkor sokszor a jövő eléggé ködös, de amikor így visszatekintünk a múltunkra, akkor összességében tényleg úgy tudjuk ezt összegezni, hogy nekünk az első 10 évünk a KKV-król szólt, a második 10 évünk az a multiszegmensről, és most ez a harmadik évtizedünk, ez pedig a nemzetközi piacokról. És egyébként a saját példánkból tanulva a cég építésben és a szervezetfejlesztésben is arra törekszünk, hogy mindenkinek teljesen kristálytiszta felelősségi körei és felhatalmazásai legyenek. Tehát, és én azt gondolom, hogy szerintem ezt jól csináljuk.
Hányan vagytok most?
Több mint 100-an vagyunk, egész pontosan főállásokban több mint 110, és akkor e köré a kreatív felhő társul.
Sokat említetted a nemzetközi piacra való kilépést. Ez most az ügyfélportfóliótok egészét nézzük, akkor ez hogy néz ki? Tehát, hogy hány olyan ügyfeletek van, akinek dolgoztok?
Alapvetően ugye a mi ügyfélportfóliunk az három szintre bontható, nemzetközi márkák, magyar márkák és non-profit szervezetek. Nagyon sok nemzetközi márkával eleve együtt dolgozunk, azoknak a lányvállalataival itthon, de fontos küldetésnek tartjuk a magyar márka portfóliónak az építését is. Ugye mi 2022-ben elértük a 3 milliárd forintos árbevételt, és ezzel az eredménnyel úgy láttuk egyébként az ügynökségi rangsorban is, meg magát a piacot is nézve, hogy lassan független piaci szereplőként állami megrendelések nélkül a magyar piacból nagyjából elértük a tetőt. Lehet, hogy még ebből lehetne valamennyivel többet csinálni.
Az állami megrendelések nélkül az úgy értett, hogy nálatok egyáltalán nincs állami ügyfél, vagy
nincsen.
Leszedjük belőle az állami ügyfeleket? Tehát nincs nálatok.
Nincsenek állami ügyfelek. Non-profit szektorral dolgozunk, de semmelyik sem a politikához, vagy gyakorlatilag az állami vonalhoz köthető. Tehát mi gyakorlatilag teljes egészében a versenyszférából élünk, és hát realizáltuk azt a fajta kérdéskört, hogy alapvetőleg ezeknek az eredményeknek a megőrzése talán most a reális cél, és hogyha mi szeretnénk növekedni, akkor egyszerűen több piacnyitásra van szükség, és ebből kifolyólag célul tűztük ki azt, hogy a pozitív Adamski kilép a nemzetközi piacokra.
Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a Magyarországon megszerzett ügyfelek mindenféle nemzetközi operációját irányít, vagy végzitek, hanem indultok mondjuk nemzetközi tendereken is olyanokkal is, akik vagy olyan meghívásokon is, ahol nincs meg a magyar láb ennek. Jól értem, ugye?
Igen, ugye ezek tehát az évek során jöttek maguktól is ilyen jellegű megkeresések, és eleve a működésünk részévé vált, hogy főleg itt a CI régióban több országra kiterjedő ügynökségi szolgáltatásokat nyújtottunk, csak emögött a mi részünkről nem volt tudatos üzletfejlesztés, illetve értékesítési politika, hanem ezek csak megérkeztek hozzánk, és azt vettük észre, hogy egyre többet tárgyalunk Bécsben, egyre többet tárgyalunk Prágában, Varsóban, Bukarestben, Zürichben. Egyébként nagyjából ezek azok a központok, ahova az utóbbi években a legtöbbet utaztunk.
Ezekről mélyben olyan helyek, ahol regionális központjai vannak.
Regionális központok. Sajnos azt tettük észre, hogy például 10 évvel ezelőtti mi voltjához képest Budapest rengeteget veszített az erejéből.
Kimentek innét, máshova hozták a habokat, tehát kihúzták a környékbeli országokba?
Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Budapest a 2010-es évek elején mennyire fontos regionális központ volt kommunikációs és marketing szempontból nagyon sok márkának, úgy azt mondhatjuk, hogy Varsó, Prága, Bukarest és Bécs teljes egészében elvitte a prímet. Jóval kevesebb Budapest központú regionális márkával találkozunk, mint 10 évvel ezelőtt. Rengeteget tárgyalunk lengyelekkel, csehekkel, románokkal, osztrákokkal és egyébként svájciakkal.
Oké, ez nagyon érdekes szerintem, hogy mondtad azt, hogy ez tulajdonképpen spontán indult el, és aztán szép lassan váltottatok át tudatosra, hogy hogy kell ezt tudatosan csinálni? Tehát milyen kompetenciák, vagy milyen elszántság, vagy milyen mindset kell ahhoz, hogy ez a véletlenből a tudatosba váltsa? Hát irodákat csináltok, vagy helyi ügynökségekkel kezdtek együttműködni, akik bevisznek benneteket különböző cégekhez? Mi teszi tudatossá ezt a folyamatot?
Ugye alapvetőleg ennek azért annyi előzménye van, hogy már 2014-ben csatlakozott hozzánk Nagy Márton kollégánk, aki egyébként a cégcsoportunknak az egyik tulajdonosa szintén, ahogy a Ferivel szoktuk mondani, a fogadott testvérünk, aki már eleve olyan kompetenciákkal érkezett hozzánk 2014-ben, hogyha egyszer elérjük azt, hogy hát a magyar piacot kinőjük, akkor ő lesz nekünk a nemzetközi igazgatónk, ő lesz egyik a nemzetközi terjeszkedésünknek az arca. Neki ez a múltja, a kompetenciái.
Ő kreatív területről érkezett.
Igen, ő kreatív területen, de ő kifejezetten nemzetközi ügynökségeknél edződött, szakmai vonalon, client service vonalon, nagyon komoly nemzetközi tudása és tapasztalata van, és részben egyébként kapcsolati tőkéje. Tehát ez 2014-ben már ott volt nálunk, csak még rengeteg olyan lépés meg kellett lépnünk itt a magyar piac esetében, ahol egyszerűen nem tudtunk erre fókuszálni. Most egyértelműen az elmúlt években már láttuk azt, hogy kellően erősek vagyunk ahhoz, hogy üzleti döntéseket is hozzunk. Ezért először is eldöntöttük azt, hogy elkezdünk pénzt visszaforgatni ebbe a területbe, és elkezdtünk csapatot építeni. Ugye mi nagyon hiszünk a csapatépítésben, hiszünk abban, hogy minden egyes területnek legyenek felelősei, és a Marci alá elkezdtük megkeresni azokat az embereket, akik ezt a nemzetközi terjeszkedést tudják segíteni. És hát emellett Feri is elkezdett építeni nemzetközi vonalon, szakmai vonalon kapcsolati vonalakat, és most ezt a kettőt próbáljuk összeérkeztetni.
Azt egyébként tudni kell, hogy nyilván ránk mindig is az volt picit jellemző, hogy először ösztönszerűen csinálunk mindent, hiszen hogyha megnézi valaki a múltunkat, tényleg így kicsit visszakanyarodva, hogy mondjuk egy 21 éves, meg egy 17 éves, tényleg fiatal emberek, hogy máshogy tudnának működni, ha nem ösztönszerűen. Most azért a Bálint is betöltötte a 40-et, én a 44-et, tehát most már azért ezek a jó megérzéseink párosultak abszolút tudatossággal és nagyon komoly tapasztalattal. Tehát tudjuk azt, hogy kell üzletet csinálni, és abszolút reális célok azok, hogy más országokba fogunk tudni irodákat létesíteni. Tehát...
Azt jól érzem, hogy azért így hagy benneteket valamilyen ilyen hűbrész, ilyen megmutatom, hogy mi voltunk a KKV ügynökség, és megyünk nyugatra? Tehát, hogy ez a típusú ilyen hajtóerőt, ezzel nem nagyot tévedek, ugye? Hogyha azt gondolom, hogy ez motivál.
Én egész életemben úgy működtem, hogy utáltam függeni. És most azt érzem, hogy függünk a magyar piactól. A cél, hogy ne függjünk a magyar piactól. Egyébként itt behozom azt is, hogy az is cél, hogy ne függjünk az ügynökségi biznisztől. Tehát elkezdtünk nem ügynökségi üzleteket is építeni.
Erre mondasz példát, hogy itt mire kell gondolni?
A jövő évben ennek látszatja is lesz, hiszen be fogjuk jelenteni azt, hogy maga a Hinora Group, amely effektív a teljes pozitív Adamski ügynökségi csoportot tulajdonolja, milyen más üzleti érdekeltségei lesznek, de ezt is abszolút tudatosan építjük. Ez elsősorban az én...
Oké, akkor egy kicsit barkópázunk, tehát köze van a kommunikációs piachoz, hanem is ügynökségi
van, piac. Van rokon terület benne, és van egy olyan terület benne, amely inkább szektorspecifikus.
Oké, akkor ezekre majd visszatérünk valamikor jövőre, most viszont oda térjünk vissza egy kicsit még a határokon túlra, hogy ez jelenti akkor azt is, hogy már most vannak fiókügynökségeitek, vagy lesznek, tehát kell majd e köré egy hálózatot is elképzelni, vagy pedig minden ilyen budapesti operációval történik, és innét menedzselhető ez.
Már dolgozunk a hálózaton. Partnerügynökségi hálózatokban gondolkozunk, független partnerügynökségi hálózatokban, és ebbe eléggé előre haladott tárgyalásaink vannak. És hát alapvetőleg mi nem akarunk Európánál megállni, tehát van egy eléggé komoly nemzetközi piackutatási tervünk, amely mentén haladunk. Tehát e tekintetben mindenképpen vannak ambícióink, tehát, és nem másnak akarunk bizonyítani, mi saját magunknak akarunk bizonyítani. Alapvetően azt akarjuk megnézni, hogy mi erre képesek lehetünk-e. Ilyen szempontból engem egyébként másoknak a véleménye nem érdekelt, engem soha nem az mozgatott, és szerintem a Ferit sem soha az mozgatta, hogy mások mit gondolnak rólunk, hanem az, hogy mi a saját elvárásainknak hol tudunk megfelelni. Tehát... És mi még úgy érezzük, hogy még bennünk még jelentősen van töltet, és egyébként az egész pozitív Adamski szempontjából is van, hiszen nekünk az a célunk, hogy vállalkozásból hogyan tudunk vállalatot építeni. És egyébként ez az út, és ez a fajta kultúra fejlődésnek szintén vannak olyan fajta állomásai, lépései, amin dolgozunk, és oda szeretnénk majd eljutni. Lehet, hogy ez csak 10 év múlva fog megtörténni, amikor már tényleg azt tudjuk mondani, hogy mi egy vállalatot tudtunk felépíteni. Ezt nem a pénzért csináljuk, ezt én az alkotásért csinálom, ezt én úgy hívom, hogy ez a mestermű. És ezért szívesen dolgozunk napi 12 órát, mert ez egy munkagyerek, ez egy olyan gyerek, akit mi elkezdtünk felnevelni a nulláról, és most látjuk azt, hogy vannak lehetőségei. Látjuk nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi piacokon is, hogy igenis van fogadókészség a kreativitásra, a minőségi munkára, a stratégiai gondolkodásmódra. Nem kell azért kisítőnek lenni, mert magyarok vagyunk Nyugat-Európában. Igenis egy nagyon tehetséges nemzet vagyunk, és a kreatív szakemberek és a marketing szakemberek pedig pláne. Abszolút A kategóriát képviselünk, és nemzetközi megmérettetésben is a magyar kreatív szakemberek, vagy a magyar marketingesek büszkék lehetnek, vagy akár a produkciós cégek is. Szóval igazából ez van előttünk. A magyar piac meg nem mondom, hogy mögöttünk van, de azt azért csak ki tudtuk mondani, hogy a magyar piacot már teljesítettük. Itt nekünk a szintfenntartás, ennek az üzemméretnek a megőrzése a cél.
Más hátterű, skillű, képességű emberekre van szükség, és másokat kerestek, amikor a nemzetközi operációval foglalkoztok, mint amikor a hazai piacra dolgozó kollégákat kell pótolni, újra felvenni, kiegészíteni, bővíteni?
Nem gondolom azt, hogy az, hogy más kellene. Nyilván most ez egy alap dolognak gondoljuk a nyelvtudás, de pont múlt héten két kollégánk és vezető kollégánk kint volt Bécsbe több tárgyalást lebonyolítani, és amikor mondjuk német nyelven meg tudnak szólalni, és nem csak az angolt angolul mondják, és akkor ott lehetett érezni az osztrák oldalon is a hűha érzést, ráadásul az osztrák németet beszélik mind a két kollégánk, tehát nem a klasszikus németet. És igen, ezek a plusz skillek azért így...
Ez véletlenül van, vagy erre tudatosan törekszik?
Tudatosan, tehát azért hozzánk az osztrák piac az amúgy közelebb áll nyilván. Ez a két vezető kollégánk is kint éltek, ismerik az ottani helyzetet, és ezek mindenféleképpen tudnak versenyelőnyt is jelenteni. Tehát, de alapvetően, hogyha szakmai szinten nézzük a skilleket, akkor külföldön ugyanazok a skillek kellenek, mint idehaza, és abszolút a Bálinthoz tudok kapcsolódni, amikor azt mondjuk, hogy Én abszolút tapasztalom, hogy a hazai szakemberi gárda, az semmivel nem rosszabb egyébként a külföldinél.
Milyen egy jó ügynökségi portfólió? Ti hogyan terveztek ilyen szempontból, vagy hogyan gondolkoztok akkor, amikor azt mondjátok, hogy na, ebből az iparágból kell nekünk valaki, na, ez az ügyfél kell nekünk. Egyáltalán kellhet minden iparágból valaki? Szóval hogy épül föl a ti fejetekben egy portfólió?
Mi a Ferivel mi mindenevők vagyunk, hogyha lehet ezt mondani, emiatt talán sok kritika is ér bennünket a saját házunk tájáról is. Ez azt jelenti, hogy nekünk minden ügyfél egyaránt fontos, és talán ezért is van ekkora ügyfélportfóliónk. Tehát sokan nem tudják, de a Pozitív Adamski az egy több mint 100 vállalati ügyfélportfóliós.
Az rengeteg.
Igen, rengeteg. Ez azért van, mert mi a múltunkból megtartottuk a KKV-kat is, nem eresztettük el őket, és emellé felépítettük a multi szektort és a nemzetközit, és így egyrészt sokkal nagyobb biztonságban is érezzük magunkat. Másrészt azt látjuk, hogy mind a három területen más skill-készletre van szükség. Ami még fontos, hogy minket nagyon inspirál az, hogy különböző szektorokat ismerjünk meg. Ugye erősek vagyunk FMCG szektorban, farma szektorban, retail szektorban, egészségiparban, építőiparban, B2B-ben. Talán ezeket emelném ki, amelyekre kifejezetten azt mondom, hogy specialisták vagyunk, de mi tényleg olyan szektorban dolgozó ügyfeleket is bevállalunk, amit más ügynökség szerintem elhajtana, vagy adott esetben nem tudna vele mit kezdeni, és minket ez pedig inspirál. Mi mindig ugye stratégiai oldalról közelítjük meg az összes ügyfél megbízást, és utána kezdünk el magával az eszköztárral foglalkozni. De a konkrét kérdésedre válaszolva, tehát a mi álláspontunk szerint egy jó ügyfélportfólióhoz az kell, hogy minél több szektorral dolgozzál, mert akkor ez stabilan tart téged, és amikor az egyik szektornak nem megy, a másiknak viszont lehet, hogy fog menni. Mi nem is estünk vissza a Covid-ba, mi nem is estünk vissza itt az elmúlt éveknek a gazdasági helyzetébe, sőt, növekedni tudtunk, mert mindig voltak olyan ügyfeleink, mindig volt olyan szektor, amelyik éppen tudott menni. A másik pedig az, hogy becsüld meg a kis ügyfelet is. És mi nem akarunk ilyen parétó elvet, hogy ki legyünk szolgáltatva nagy márkáknak, nagy ügyfeleknek, akikkel adott esetben együtt töltünk 3-5 évet, és akkor utána egy hatalmas esést élünk meg, hanem mi azt gondoljuk, hogy igenis ezzel a fajta ügyfélportfólióval tudjuk stabilan tartani magunkat. Szóval a szektorfüggetlenség, minél több szektorban való jelenlét, és nem csak a multiknak való kiszolgáltatottság, ez van előttünk.
Egyébként itt is megmutatkozik az, hogy mennyire nem szeretjük a függőségi helyzetet, vagy a függőségi viszonyt. Az abszolút ez látható az ügyfélportfóliónkban is, mert ezt a függőség az kiszolgáltatottságot ad, és hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy mondjuk számomra mit jelent a szabadság az azt jelenti, hogy ha nem függünk senkitől sem.
És ti ismeritek mind a 100 ügyfelet?
Én igen.
Én nem. viszont annak borzasztóan örülök, hogy amikor elindult ez az egész, igazából én egy nagyon-nagyon ügyfélcentrikus ügynökségi vezető voltam már a legelejétől is, és hogy ez a szemlélet a mai nap.
De ez a KKV-ságból fakad, nem? Igen. Tehát ott valószínűleg nem tudod megtenni azt, hogy én, ismered.
Én fölhívtam akkor is az ügyfeleimet, amikor éppen nem volt miért. Mert egész egyszerűen ez hozzátartozik. Tehát egy ügynökségi vezetőnek a legfontosabb feladata az ügyfelezés. Ha tetszik, ha nem. Vannak olyan ügynökségi vezetők, akik nem szeretnek ügyfelezni, és nem is értjük azt, vagy én ezt nem értem azt, hogy ez hogy lehet. És annak nagyon örülök, hogy ugyan én már valóban kevesebbet találkozom, érintkezem az ügyfelekkel, de az, hogy ennek a kultúrája az a mai napig jelen van, és ezt abszolút a Bálint és csapata képviseli az ügynökségen belül.
Ez adja magát mindig minden ilyen ügynökségi beszélgetés, de itt szerintem különösen főleg ennyi ügyfélnél, hogy milyen gyakran kell nemet mondanatok, és azt hogy tudjátok kezelni egy ilyen közegben? Ez elsősorban akkor ezzel te szembesülhetsz, vagy a hozzátartozó emberek felé talán kevésbé egy ilyen reprezentatívabb pozíciójában.
Nagyon jó a kérdésed, és ez egy kényes pont a pozitív Adam Skin belül, mert azáltal, hogy mi a Ferivel ennyire ügyfélcentrikusak vagyunk, ez sokszor azt a fajta konfliktus helyzetet idézi elő, hogy most mi mennyire vagyunk szervezet fókuszak, és mennyire vagyunk ügyfél fókuszak, és mi inkább ügyfél fókuszak vagyunk, és ebből adódóan keveset mondunk nemet az ügyfélnek, és ehhez próbáljuk inkább magát a rendszert igazítani, míg házon belül egyébként
ez nyilván kevésbé szeretik sokan.
Igen, kevésbé szeretik, és jó páran, és egyébként jó pár felsővezető kollégánk is azt képviseli, hogy mondjunk többet nemet. Ezzel ugye nehéz mit kezdeni, mert ugye mi meg ebben szocializálódtunk, tehát mi mindig gyakorlatilag az ügyfelekért dolgoztunk, és mindig abból indultunk ki, hogy mi egy szolgáltató szektorban vagyunk, és az ügyfél azért fizet nekünk, hogy a legmagasabb minőségbiztosítást kapja. És alapvetőleg most jelenállás szerint azon dolgozunk, hogy a pozitív Adam Skin belül hogyan tudjuk a minőségbiztosítási garanciákat megadni, nyújtani ekkora ügyfél portfólió mellett.
De akkor ez időről időre belső...
Egymást alakítjuk, mert ugye teljesen jogosan a felsővezető kollégáink mondják, hogy hát de a mi iparágunk az egy people business. Tehát alapvetőleg itt nekünk nagyon fontos az, hogy magát ezt a szervezeti lélektant hogyan visszük. De a másik oldalon viszont mégis az ügyfél fizet, és én a privát életben is olyan vagyok, hogyha én fizetek valamiért, akkor én elvárok azért egy magas szintű szolgáltatási minőséget. Tehát én, amit házon belül szoktam vallani, és képviselni, hogy a minőségből nem adhatunk le. A minőségbiztosítás az a legfontosabb, amit nekünk nyújtanunk kell, és az ügyfélnek csak akkor szabad nemet mondanunk, hogyha mi ezt a fajta minőségbiztosítást nem tudjuk azért nyújtani, mert olyan fajta határidőt vár el tőlünk, vagy egy olyan fajta feltételrendszer támaszt elénk, ami miatt mi ezt nem tudjuk hozni. Például a tendereztetéseknél most is van olyan tender, ahol úgy érkezett be hozzánk, nagy cégről van szó, hogy egy héten belül szállítsuk le novemberi hónapban a kért anyagot. Egyébként tiszteljük ezt a már
teljesíthetetlen határidő, ha jól értem. Ugye?
Így van,
nagyjából
és
azt érzem.
Nagyon diplomatikusan jeleztük feléjük azt, hogy nálunk 3 hét az átfutási idő, és nálunk egyébként amúgy is van egy szigorú tender policy. Amúgy tenderekre tudunk nemet mondani, és sokszor van olyan, hogy mi egyszerűen a feltételrendszert nem tartjuk annyira kidolgozottnak, transzparensnek, átláthatónak, hogy inkább azt mondjuk, hogy köszönjük, de mi ebben nem szeretnénk részt venni. Hát a tenderkultúrán lenne mit javítani Magyarországon.
Nem ti vagytok az egyetlenek, akiktől ezt lehet hallani. Mivel a fő baj egyébként?
Hát nekem személy szerint, nekem egyébként a fő bajom az a bírálati szempontrendszer, tehát az, hogy nem transzparensek, az, hogy egyébként a tendereknek a szakmai anyagait, vagy azokat az anyagokat, amiket az ügynökségektől kérnek, milyen fajta szempontrendszerek alapján bírálják el. Csak az idejében nagy márkák közül még mindig volt 3 olyan eset név nélkül, az egyik 20 ügynökséget hívott meg, A másik 2-10 ügynökséget hívott meg, mindig azt mondjuk, hogy 5 ügynökségnél többet miért kell meghívni. A harmadik egyébként maguk a szakmai feladatok, a briefek, tehát amiket egyébként adnak, ami alapján próbálják az ügyfél oldalon eldönteni azt, hogy ki igazán nekik a jó minőségi ügynökségi partner. Tehát azt látjuk, hogy még mindig egy útkeresésben van az ügyfél oldal, pedig egyébként a Magyar Marketing Szövetségnek és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének 2 éve megjelent a Fair Playbook nevezetű anyaga. Pont mondtam a Ferinek, hogy egyébként örülnék annak, hogy egyébként MMS szinten évről évre foglalkoznának ezzel a kérdéskörrel, ami egyébként a Fair Playbook abban segít, hogy hogyan kell az ügyfél oldalnak egy tendert kiírni, vagy hogyan kell egy ügyfél és ügynökség jól együttműködést szabályozni. Szóval nekem ezek a problémáim.
Én annyival egészíteném ki, mert ugye eléggé jól ismerem ugye az MMS-en keresztül ugye a hirdetői oldalt, hiszen ugye a Magyar Marketing Szövetség az elsősorban a hirdetői oldal képviseletére pozícionálódott, illetve szakmai támogatására, hogy azért azt látni kell, hogy a hirdetői oldalon is nagyon sokszor különböző policyknek kell megfelelni. Tehát ugye nagyon sokszor ezért vannak írva tenderek, mert ezek előírások, amiket be kell kötelezően tartani. Ugyanakkor azt is látni kell, amit ugye Bálint is mondott, hogy azért a mi szakmánk, a mi üzletünk az elsősorban people business. Tehát legyünk őszinték, egy megrendelő akkor fog együtt dolgozni az egy ügynökséggel, hogyha chemistry működik. Ezért a legfontosabb ügynökségi skill véleményem szerint ugye a chemistry, az, hogy az rendben legyen. Sőt, egyenesen azt gondolom, hogy egy bizonyos szint fölött az ügynökségek ugyanazt nyújtják. Tehát alapvetően a chemistry fogja meghatározni azt, hogy ki kivel dolgozik együtt.
Kicsit olyan, mint az autóipar, nem? Hogy az autók nagy része az többé-kevésbé ugyanaz, és amit köré csomagolnak az a különböző. Te neked mennyi időt viszel az MMS-be való dolgozás? Hogy oszlik meg a munkaidő? Az a te munkaidődnek elviszi egy szemmel látható részét?
A felét elviszi.
Ketté is vagy osztva? Van irodád itt, meg ott?
Hát ezt úgy oldottuk meg, hogy a Magyar Marketing Szövetségnek otthont adtunk a Pozitív Adamski székházban.
Tulajdonképpen igen, csak egy...
Így van, de ez kellett is ahhoz, hogy én ezt hatékonyan tudjam ezt a szervezetet irányítani.
Ez tényleg ketté választható? Ez 2 kalap? Van, amikor te az egyik Feri vagy, és valamikor a másik Feri vagy?
Így van, és én ezt abszolút erre nagyon tudatosan odafigyelek. Hagyj mondjak erre egy példát, a Marketing Szövetségen belül működik nagyon jól a Marketing Döntéshozó Klubja, ahol Magyarország tényleg top marketing vezetői vannak benne, és találkoznak egymással gyakorlatilag 1,5-2 havonta. És soha nem megyek el a Marketing Döntéshozó Klubjának az eseményeire, és meg szokták néhányan kérdezni azt, hogy miért. És azért, mert én az ügynökségi oldalról jövök.
Ezt nagyon ravaszul csinálod egyébként, ezt én már megfigyeltem. De most viccet félretéve, mennyi ebben a, és kérlek válaszolj őszintén, amennyire lehetsz, szóval mennyi ebben a most ez egy hülye hangzik, az ön PR, tehát mennyi ebben a biznisz cél, és mennyi ebben a szakmai szervezet vezetés. Tudom, ezeket összekapcsolni, de tényleg kíváncsi lennék arra, hogy ez így tök nyíltan, hiszen ebben semmi titok nincs, hiszen hát mindenki tudja, hogy te milyen céget képviselsz, megválasztottak, szóval szerintem ez egy teljesen okés dolog, de hogy mégis mennyit használod ezt ilyesmire, a kapcsolatépítésre?
Akár hiszed, akár nem, semennyire. Én a tartalomba hiszek. És hogyha valaki azt végigkövette az MMS-nek az elmúlt 10 évét, akkor azt el lehet mondani az, hogy nagyon sok tartalmat sikerült létrehoznom különböző projekteken keresztül. És én abba hiszek, hogy ha ezt jól csinálom, akkor úgyis fel fognak figyelni arra a másik életemre, ami egyébként maga a Pozitív Adamski. Tehát de azt, hogy én direkt módon bárki felé elkezdjek ügynökséget képviselni, és feléjük értékesíteni, szerintem ez nagyon kis pályás volna.
Beszélünk 2 dologról itt ezek közül, a tartalmak közül, amit az utóbbi időben eléggé szem előtt volt. Az egyik egy kicsit régebbi, a másik frissebb. A picit régebbi az a Marketing Summit, ami ugye egy klasszikus, ilyen kicsit régi módi ügynökségi konferenciából alakult, tehát eleve summitnak hívják, akkor az biztos nagyon nagy, meg fontos, meg modern. Itt mi volt? Viszont tényleg látványos a változás. Én emlékszem még ilyen régi marketing szövetségi háromnapos tapolcai konferenciákra, ott nem tudom, fiatal újságíró koromban jártam ott, és tényleg tapintható a különbség a kettőnek a hangulata között. Szerinted mi a legfontosabb? Tehát hogyan lehet egy ilyen szakmai, vagy hogyan kell kinézni egy ilyen szakmai eseménynek a 20. század harmadik évtized, 21. század harmadik évtizedében? Mitől kezdett el ez működni? Mert hogy tényleg elkezdett működni, hogyha az ember ott van ezeken az eseményeken?
Először is ennek egy szakmai ünnepnek kell lenni. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy nagyon jól kell tudni egy ilyen eseményt pozícionálni. Ez a másik dolog. A harmadik dolog az, hogy egy ilyen csúcseseménynek a sikeressége végső soron azon múlik, hogy az adott évben te milyen jól dolgoztál. Mert mi egy feladata egy szakmai szervezetnek?
Mi egy feladata egy szakmai szervezetnek?
Egy szakmai szervezet a mai világunkban már régen nem csak az érdekérvényesítésről szól. Persze arról is kell szólnia, amikor éppen helyzet van. De mit csinál azon kívül? Szakmai közösségeket épít, platformokat épít, szakmát épít. És mi az MMS-nél ezt csináljuk. Tehát abszolút látható az, hogy olyan közösségeket hoztunk létre, elsősorban a hirdetői oldalon, akik alig várják, hogy egymással találkozzanak. És mindezt annak szellemébe tesszük, minden projektünket annak szellemében csinálunk, hogy hogyan tudjuk a marketing reputációját erősíteni, mert a fő cél az, hogy minden szervezetben a marketing az stratégiai, menedzsmenti szerepet töltsön be, és ne csak egy operatív végrehajtói funkciója legyen. A másik nagyon fontos küldetésünk az pedig a szakmai identitásunknak az erősítése. Ez borzasztó fontos, hogy a marketinges legyen büszke arra, amit ő csinál. Mert ha nem büszke, akkor hogy képviseli azt az adott területet az adott szervezeten belül. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ezért is visszük el a Marketing Summitot mindig exkluzív helyszínekre, mert ez a szakma többet érdemel. A marketing egy magasabb polcra való. A marketing meg tudja mutatni az erejét, és nagyon fontos az, hogy ezt ne csak egyébként mi magunk lássuk, hanem az üzleti szegmens, az üzleti döntéshozók is lássák. Nem véletlenül egyébként az a mottónk, hogy hiszünk a marketing erejében.
Mert szerinted egyébként ez korábban általában az üzleti döntéshozók körében alacsonyabb polcra volt helyezve? Tehát, hogy a cégeken belül kisebb volt a reputációja 5 éve, 8 éve, nem tudom, mint ahogy most, és ez egy direkt cél, hogy a cégvezető fejébe emeljétek ezt a reputációt?
Egyértelműen. És van egy, most már mondhatom azt, hogy tényleg egy közel 25 éves rálátásom erre a szakmára, tényleg 18 éves korom óta is, és látom azt, hogy persze sokkal jobb a helyzet, mint a 2000-es években, de még mindig számtalan olyan szervezetet tudok, ahol a marketing az csak egy végrehajtói operatív funkciót tölt be, és valahova az értékesítés alá van valahova beágyazva. Rengeteg munkánk van abba, hogy ez ne így legyen, és nagyon sokat fogunk dolgozni annak érdekében, hogy ebbe tényleg tudjunk áttörést elérni. És például a múlt héten megjelenő marketing trendbook is abszolút ezt a célt hivatott szolgálni.
De ez tök jó, hogy mondod, mert erről akartam következőre kérdezni, hogy miközben a summiton ott úgy érezni azt, hogy úgy az esemény az olyan más, mint ahogy régóta. Ehhez képest kiadtok egy könyvet, egy kemény kötésű könyvet. Tehát ennél old school-abb dolog a Földön nincsen jelen pillanatban. Emberek beszélnek a szakmájukról 400 oldalon, lehet, hogy csak 3. Szóval sok oldal. Tehát hogy ez túl azon, hogy egy gigantikus munkának tűnik, és nyilván nagyon sok ideig, sok ember munkájával jó hosszal lett összerakva. Emögött mi a hit? Hogy ez miért van ilyen formában?
A szakmánknak az ereje. 150 szakember összefogásával készült ez a több mint 420 oldal.
Akkor jó tippet.
Igen. Abszolút hiánypótló. Ebbe a szakmában ilyen soha nem történt idehaza, de hagyd mondjak egy külföldi példát. Múlt héten, pont amikor egyébként megjelent a Trendbook, másnap volt Bécsben a European Marketing Confederation szervezetnek az éves nagy eseménye. Erről a szervezetről azt kell tudni, hogy a különböző országok marketing szövetségeit tömöríti. És az alelnökünk, az egyik alelnökünk, a dr. Paffári Árpi elment, ő képviselt bennünket ott, és elvitte a marketing trendbookot. Egyelőre csak magyar nyelven tudta elvinni. És hüledezett minden ország az, hogy úristen, nálunk van ilyen szakmai összefogás, van a szakmánknak ilyen ereje. Azt azért tudni kell, hogy a marketing trendbook készül angol nyelven is, és februárban meg lesz ennek az angol verziója is. Én azt gondolom, hogy ez hihetetlen erőt mutat, és amikor a szakmai identitásról beszélek, akkor azt mondom, és a marketing reputációjáról, akkor azt gondolom, hogy a marketing trendbook az egy baromi jó eszköz. Lehet, hogy mondhatjuk old school-nak, hiszen egy nyomtatott kiadvány, bár hozzáteszem, hogy az összes tartalma szerzőkre lebontva is rászűrhető a trendbook.marketing.hu-n. Amúgy egyébként meg úgy vagyunk vele, hogy a nyomtatott kiadvány az mindig nyomtatott kiadvány marad, azt föl tudod tenni a polcodra.
Az angolnak, az angol verziónak, annak ez lesz a célja, hogy felkerüljön angolul beszélő emberek polcára elsősorban?
Igen, meg gondoljunk bele, hogy azért annak van egy pozitív bája, hogy ha mondjuk egy magyar szakemberek által összeállított tényleg szakmai és üzleti könyv, az megjelenik Angliába, Spanyolországba, Németországba, pusztán azért, mert náluk nincs ilyen. Tehát legalábbis olyan nincs, ami ekkora szakmai összefogással készült volna. Ez a magyar szakembereknek is azt gondolom, hogy hihetetlen nagy presztízs értéket tud adni.
Oké, szóval ha már trendekről beszélünk, akkor itt a vége felé egy ilyen általánosabb kérdés, hogy ti hogy személyesen, ti ketten, hogyan maradtok képbe a trendekkel, vagy hogyan tájékozottok, szóval hogyan tartjátok az agyatokat frissen, és hogyan mentek be minden nap érdeklődve az irodába?
Én ugye azáltal, hogy itt a stratégiák összeállításában benne vagyok, ezáltal én nem is tudtam úgy a szakmától eltávolodni, hogy ne tudjak inspirálódni a kollégáktól, a szakterületektől. Tehát én azt gondolom, hogy én eléggé benne vagyok a vérkeringésében.
De te effektív részt veszel ügyfél tevékenységekben.
Részt veszek ügyfél munkákba, tevékenységbe, de erre nekem szükségem is van. Tehát, hogy csak önmagában az ügyvezetés, a cégirányítás nem biztos, hogy engem teljes egészében kielégítene, tehát én nagyon szeretem ezt a szakmát, nagyon szeretem a marketingnek a lényegét, hogy ez egy értékesítés, támogatást, nagyon szeretem a brandépítést, a márkázást, mint így folyamatot. Tehát én ezekben szívesen részt veszek, és rengeteget tudok tanulni a kollégáktól is. Meg hát akarva akaratlanul így a Feriék mellett így a Magyar Marketing Szövetsége, főleg, hogy ugye egy ház alatt vagyunk, és ezzel a rengeteg iparági edukációval, ami mögött egyébként vastagon ott áll a pozitív Adamskinak az infrastruktúrája, és ezt azért mindenképpen meg kell említeni, hogy a marketing számítól kezdve a Digital Masters Akadémián keresztül stb. A pozitív Adamski infrastruktúrát mi emögé tesszük, ezen kezdeményezések mögé tesszük, és ezért mi közösen hiszünk a marketingnek az erejében, közösen építjük a szakmát, és ezzel együtt azt gondolom, hogy képesek vagyunk azokat a trendeket aktívan tartani ügynökségen belül is, meg egyébként saját magunknál is, hogy tényleg napra készek tudjunk lenni.
Feri?
Egész egyszerűen a Marketing Szövetségnél, ahogy a Bálint is utalt, hát annyira sok kiváló szakember van, és pusztán a velük való beszélgetés folyamán is egyébként az ember nagyon sok tudást magába tud szívni. De azért egy jó vezetőhöz mérten én is próbálok mindig példát mutatni mindenbe. Tehát, hogy nálunk például az elnökség úgy működik, hogy minden elnökségi tag fölvállal egy adott projektet. Ha van mondjuk 16 elnökségi tagunk, akkor már is milyen látható szervezetet tudunk csinálni. Nyilván a legtöbb projektet én vállalom föl. és azt gondolom, hogy ez így a helyes, de valahogy a trendkövetésekben is, azért én abszolút nemzetközi oldalakról, nemzetközi szervezetektől próbálok inspirálódni, és tudásanyagot szerezni, arra vonatkozóan, hogy másut, mondjuk más fejlettebb gazdasági piacokon mik a legfontosabb trendek. Ami engem most különösen foglalkoztat, az, hogy szerintem azt már többszörösen bebizonyítottuk, meg talán ezt egyre többen vallják és egyetértenek, hogy a marketing nélkül üzleti növekedés valóban nincsen. Ezt tudomásul kell venni, hiszen egész egyszerűen a marketingnek egy olyan eszközrendszere van, amely fontos ahhoz, hogy üzleti növekedést tudjunk elérni. De én meg vagyok róla bizonyosodva, az, hogy a marketing az nem csak a szervezetek szintjén, hanem az egyének szintjén is tud segítséget adni a fejlődésben. És ez már társadalmi kérdés. Tehát egész egyszerűen rengeteg probléma, kihívás van korunk társadalmaiban, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, globálisan. És az, hogy tudjuk a marketing eszközrendszereivel válaszokat adni ezekre a társadalmi, vagy akár környezeti kihívásokra, azt szerintem egy borzalmas, izgalmas dolog. Tehát a marketing az most már túlmutat az üzleten, és már csak azért is, mert a szervezeteknek már nem elég üzleti eredményeket elérniük, hanem társadalmi és környezeti értéket is kell tudniuk teremteni.
Akkor záró kérdés, ami kapcsolódik ide. Mi ma szerintetek az egész kommunikációs iparnak a legnagyobb kihívása, feladata?
Egyértelműen azt gondolom, hogy az utánpótlás és a humán erőforrásnak, a megfelelő humán erőforrásnak a megtalálása. Hogy mondjak ide egy példát, a marketing szakok a második legnépszerűbb szakok a felsőoktatásban. Viszont nem mindegy az, hogy a fiatalok miért jelentkeznek erre a szakra. És sokszor azt látom, hogy azt tapasztaljuk, hogy azért jelentkeznek oda, mert igazából még ők se tudják, hogy mik akarnak lenni. És ebben sokkal nagyobb...
Régen a bölcsészkar volt ilyen.
így van. És ebben sokkal nagyobb tudatosságot kell belevinni. Ez egyébként a mi felelősségünk is. Például a Trendbook feladata az, hogy megszólítsuk vele a fiatal pályaközdőket, vagy akár a felsőoktatásban tanulókat. És ez, abszolút ez a problémakör, ez látszódik a fiatal munkavállalókon is. Azt, hogy amikor bekerülnek egy ügynökséghez, vagy akár csak egy adott márkához, hogy ők mit várnak el egy adott munkáltatótól, hogyan képzelik el egyébként a karrierjüket, stb. És itt lehet látni azt, hogy itt van egy abszolút egy generációs probléma is, illetve egy olyan fajta össztársadalmi kérdés is, ahol az egyén sokkal inkább fókuszban van, és manapság egy egyént belekényszeríteni egy hagyományos munkakörnyezetbe, az borzasztó nagy nehézséget jelent már, és nem is biztos, hogy bele kell, hogy kényszerítsük. Viszont ha meg nem kényszerítjük bele, akkor egy teljes modellváltásra van szükség, és itt meg kell újulniuk egyébként az ügynökségeknek is.
Nehéz ezt kiegészíteni, mert ezzel maximálisan egyetértek. Talán annyit mondanék, hogy amivel én találkozom a munkám során, hogy nagyon kevés olyan cég van, akik termékpolitikai, szolgáltatáspolitika vonatkozásában tudnának differenciáló pontokat találni. És amiben viszont tudnának egyedi megkülönböztető versenyelőnyt találni, az pont maga a kommunikáció. És pont maga a marketing, ezért én a munkaerő kérdéskör mellett én ezt gondolom a legnagyobb kihívásnak, hogy ténylegesen hogyan tudjuk a marketinget, mint szakmát még jobban elfogadtatni a cégmenedzsmentnél. És egyébként ez nem csak a KKV szektorra igaz, én ezt még továbbra is azt gondolom, hogy ez még a multiszegmensre is legalább annyira igaz, hogy ne vonják kétségbe azt a fajta szakmai tudást, vagy azt a fajta értékesítést, támogatást és brandépítést, ami rengeteg előnyt tud hozni ezeknek a cégeknek. Szóval én mostában azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy mi dolgozzunk azért, hogy jogi személyekből márkákat tudjunk építeni, és dolgozzunk azért, hogy maga a kommunikáció legyen annak az adott márkának az egyedi megkülönböztető versenyelőnye. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás.
Nagyon szépen köszönöm Hinora Bálintnak és Hinora Ferencnek, hogy itt voltak, itt voltatok. Én Szigeti Péter voltam, vagy vagyok. Ez a 24.hu kommunikáció, ipari és reklámszakmai beszélgetős műsora, a reklámszünet. Néhány hét múlva más vendéggel, vagy vendégekkel a hasonló témákkal folytatjuk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Yeah.